mura. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Változik a kormányablakok nyitvatartása a munkanapok áthelyezése miatt az év végén. Az áldozatsegítés az igazságügyi minisztérium egyik legfontosabb feladata, az illetékes miniszter szerint. Országszerte 8 helyszínen adott át tartós élelmiszer csomagokat rászorulóknak a Magyar Református Szeretetszolgálat. Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Petruskó Norberttől hallják. Nyitva lesznek a kormányablakok a szombati munkanapokon, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. A munkanapok áthelyezése miatt a december 7-i és a 14-i szombat is munkanap lesz. A tájékoztatás szerint december 7-én országszerte egységesen 8-tól 14 óráig fogadják az érkezőket az ügyfélszolgálatok, december 14-én pedig 8 és 12 óra között tartanak nyitva. A minisztérium arra kérte az ügyfeleket, hogy ügyintézés előtt tájékozódjanak a kormányhivatalok.hu oldalon az ügyfélszolgálatok nyitvatartásáról. Az áldozatsegítés az igazságügyi minisztérium egyik legfontosabb feladata, Tuzson Bence szerint. Az igazságügyi miniszter úgy fogalmazott, a büntetőeljárás hagyományosan az elkövetők felkutatására és megbüntetésére koncentrál, de az is fontos, hogy a bűncselekmények áldozatai kapjanak segítséget az államtól. Hozzátette, hogy a büntetőjog általában csak az elkövetővel foglalkozik, pedig fontosak az áldozat szempontjai is, ehhez pedig szemléletváltásra van szükség. Magyarország sokat tette téren, 17 áldozatsegítő központ van, ebből 5-öt idén adtak át például Óbudán, Kaposváron, Zalaegerszegen, de például Miskolcon is évek óta működik áldozatsegítő központ. A cél, hogy minden megyében legyen ilyen intézmény, mondta a miniszter. Ezekbe a központokba az áldozat minden megkötés feltétel nélkül elmehet, hogy segítséget kérjen. Mivel a bűncselekmények áldozatai gyakran tehetetlenséget, olykor szégyent éreznek, különösen fontos, hogy legyen hová fordulniuk, kapjanak jogi, anyagi, pszichológiai segítséget. Országszerte 8 helyszínen, Budapesten, Debrecenben, Békésen, Ózdon, Alsóörsön, Székkutason, Kötegyánon és Nyírmeggyesen adott át tartós élelmiszer csomagokat rászorulóknak a Magyar Református Szeretetszolgálat december 4-én, Kárpátaljára pedig cipős dobozokba csomagolt ajándékokat vittek, így több mint 1000 nehéz helyzetben élő részesült adventi segítségnyújtásukban. November elején 3 adománygyűjtő programot hirdetett a Református Szeretetszolgálat, hogy év végéig Kárpát-medence szerte legalább 8000 nélkülözésben élő gyermeknek és felnőttnek nyújthassanak segítséget, legyen szó tartós élelmiszerekről, higiénés termékekről vagy karácsonyi álmok teljesítéséről. Az országos adománygyűjtéshez számos gyülekezet, általános és középiskola, önkormányzat, vállalat és egyéni adományozó csatlakozott, és november folyamán már több áruházi adománygyűjtést is szervezett a szeretetszolgálat, így az adventi időszak elején elkezdhették országszerte adományoztásaikat. Tovább kell erősíteni a magyar békemissziót, mivel miközben az amerikai elnökválasztás nyomán még soha nem volt ilyen jó esély az ukrajnai háború lezárására, az eszkaláció kockázata is most a legerősebb, közölte Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter az Európai Együttműködési és Biztonsági Szervezet miniszteri tanácsülésén. Úgy fogalmazott, hogy az emberiség ma a veszélyek korában él. A kontinens is számos súlyos válsággal került szembe az elmúlt években, például a tömeges illegális bevándorlással, a koronavírus járvánnyal, majd az ukrajnai háborúval. Utóbbi kapcsán kifejtette, hogy Magyarország szomszédos országként közvetlenül szembesül a fegyveres konfliktus negatív hatásaival. Ennek ellenére a valaha volt legnagyobb humanitárius műveletét hajtotta végre, beengedve 1,4 millió menekültet Ukrajnából. Már több mint 1000 napja élünk ennek a háborúnak a szomszédságában, és mi ugyanazt az álláspontot képviseltük ebben az 1000 napban, szögezte le Szijjártó Péter.
Az időjárásról.
Nyugat-észak-nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, de az ország keleti felén maradhatnak erősebben felhős, párás körzetek. Néhol gyenge eső, havas eső, a hegyekben hószálingózás előfordulhat. Pénteken a fagyos, párás, ködös reggelt követően napközben északnyugat felől több felhő és már jelentősebb csapadékmező is érkezik. Többfelé kialakulhat eső, havas eső, elsősorban északon és a hegyekben pedig hó is hullhat. Többfelé feltámadhat a délies szél, a maximumok 1 és 7 fok között alakulhatnak.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Betlehemből a kicsi Jézus maga itt van újra a karácsony éjszaka, legyen ez hát az öröm pillanata.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Az már biztos, hogy ott lesz a következő parlamentben is az RMDS Romániában. Az még nyitott kérdés, hogy a következő kormányban is ott lehet-e a magyar párt. Vendégünk I.S. Gergely erdélyi politológus, akivel átbeszéljük a hétvégi romániai parlamenti választás részleteit.
Mint egy 590 ezer szavazatot szerzett az RMDS, 2004 óta nem kaptak ilyen sokat szavazatszámban, akkor sem sokkal többet, akkor csak olyan 630 ezeret, és arányában 2000 óta nem kapott ennyit egyébként az RMDS parlamenti választáson, de hát ugye 2000-ben, 2004-ben más volt a magyaroknak a lélekszáma is Romániában, tehát teljesen máshoz viszonyítunk ugye 20 év alatt, 25 év alatt, tehát ez mindenképpen egy nagyon-nagyon jó eredmény.
Műsorunk végén pedig adventi gondolatok sorozatunkban ezúttal Tarpai Józsefet, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület elnökét hallhatják majd.
Nyilván mindenkinek most itt Kárpátán talán az a legfontosabb, hogy békesség legyen. Ezt várjuk, békesség az országok között, békesség a emberek között is, és én azt gondolom nagyon fontos, hogy az emberek megbocsássanak egymásnak, és béke legyen a szívünkbe.
Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Arányaiban és szavazat számában is 20-25 évvel ezelőtti eredményekhez hasonlót ért el az RMDS a romániai választáson. A 6,5% körüli eredménnyel biztosan részei lesznek a következő parlamentnek is. Most úgy tűnik, képviselői és szenátori helyeiket is egy-egy fővel növelni tudták az előző ciklushoz képest. A kérdés az, hogy a következő kormányban benne lesz-e a magyar párt. Ehhez I.S. Gergely politológus szerint arra van szükség, hogy Elena Lászkóni nyerje meg a vasárnapi elnökválasztás második fordulóját. A román politikus már üzent is az erdélyi magyaroknak, de a politológus szerint ez még kevés lesz. Szerinte akár egy személyes látogatás is jót tenne Székelyföldön. A részletekről I.S. Gergely erdélyi politológussal, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársával beszélgettünk.
Mielőtt ilyen tényleg tétremelő és fontos kérdéseket tennék föl, engedje meg egy magyarországi füllel, szemmel nézve furcsaságra, hagyj kérdezzek rá. Több nyilatkozatban olvastam, vagy véleménycikkben olvastam azt, hogy hogyan pecsételtek a romániai szavazók, vagy Kelemen Hunor is mondta, hogy a pecsétünkkel döntünk. Itt azt feltételezem, hogy akkor Romániában nem tollal szavaznak, hanem pecsételnek. Ezt megtenni, hogy elmagyaráz, hogy ez hogyan működik?
Így van, ahogyan egy pecsétet elképzelünk, van egy ilyen kis fa pecsétecske, bemegyünk a szavazóhelyiségbe, odaadjuk a személyünket, azt egy elektronikus rendszerrel ellenőrzik, hogy már ugye, nem szavaztunk-e, a személyt ott a helyi munkatársak viszik oda ahhoz a munkatárshoz, aki például a mi utcánknak ugye a szavazóit kezeli, a személyünk az ott marad, ott aláírjuk, hogy akkor szavaztunk, és akkor megkapjuk, ugye most két szavazólapot kapott minden állampolgár, egyet a képviselőházi listára, egyet pedig a szenátusi listára, és egy ilyen kis pecsétecskével bemegyünk a szavazófülkébe, pecsételünk, tehát ugye ezen a szavazólapon az egyes pártoknak a megyei listái vannak feltüntetve, tehát azok a jelöltek, akik a pártoknak a megyei listáin szerepelnek egy-egy négyzetben, és akkor oda nyomjuk a pecsétet abban a négyzetben, amelyik pártot választjuk. Utána kijövünk, bedobjuk a megfelelő urnákba az egyik szavazólapot a képviselőházi urnába, a másikat a szenátusiba, visszaadjuk a pecsétet, visszakapjuk ezért a személyünket, és kész. Tulajdonképpen annyi a különbség, ha jól értem, hogy Magyarországon egy írószerrel húznak egy X-et a bizonyos négyzetbe.
És nem kell a személyünket odaadni érte, igen. Vihetünk saját tollat. És felmerül állandóan minden választáson egyébként, hogy a fülkében lévő tollak azok eltűnő tintások, és az emberek vigyázzanak, de ezt még soha nem sikerült bebizonyítani, hogy valaha így lett volna. De ez ilyen érdekes minden választáson. Ha jól értem, akkor egy listára egy szavazatot lehet leadni. Ezt azért kérdezem, mert az Európa Rádióban szoktunk a különböző országokban, ahol ugye élnek magyar kisebbségek, foglalkozni az ottani választással, és hogy például van olyan ország, ahol szimpátia szavazás van, Szlovákiában, ahol lehet választani a listán belül, hogy hogy ki a szimpatikusabb, és ez módosíthatja az eredményt, hogy ez Romániában nincs, ott a listára egy szavazatot lehet leadni.
Így van, nincsen itt semmilyen preferencia szavazat, egyetlen listára lehet nyilván szavazni, érvénytelennek számít a szavazat, hogyha például ugye több listára szavaz valaki, vagy hogyha a négyzeten kívül üti a pecsétet, nyilvánvalóan az is érvénytelen, de a négyzeten belül bárhová mehet a pecsét, azt érvényesnek fogják tekinteni.
Olyan értelme utolsó tisztázó kérdés, hogyha megtenni, hogy elmagyarázza, hogy mi a különbség a képviselőház meg a szenátus között, ha még ezt megértenénk, és akkor utána beszélünk az eredményekről.
Ugye általában olyan országokban van két kamarás parlament, ahol valamilyen elkülönült szerepe van a két háznak, például vagy a megválasztásának a módja alapján, vagy a hatáskörei alapján. Ugye tudjuk azt, hogy például az Egyesült Államokban az egyes államok küldenek a szenátusba, ugye, tehát eltérő számú és eltérő logikában küldik a szenátorokat, mint a képviselőket. Na, Romániában ilyen nincs tulajdonképpen, ugyanaz a módszer szerint választják a képviselőházat és a szenátust, annyi a különbség, hogy kevesebb szenátor van, mint képviselő. Képviselő, jóval kevesebb, 136 szenátor van és 331 képviselő. A két háznak a hatásköre pedig szinte teljesen azonos, tehát minden törvénytervezetnek mindkét házba végig kell menni, meg kell őket tárgyalni, szavazni kell róluk. Ott van különbség, hogy bizonyos törvénytervezeteket előbb az első házba kell benyújtani, ott van az első olvasat, aztán átmegy onnan ugye a szavazás után a másik házba, és ott lesz a végszavazás róla. Ez a törvénytervezeteknek a témája, tehát az adott terület alapján van meghatározva, bizonyos területen érkező törvénykezdeményezéseket az egyik házba kell benyújtani először, másokat a másikba. Ennyi a különbség, többször felmerült már, hogy meg kellene szüntetni ezt a kétkamarás rendszert, mert igazából sok értelme nincsen, de hát ugye az ahhoz alkotmánymódosítás lenne szükséges.
Oké, köszönöm. És akkor az eredmények. Mit szól ahhoz, hogy három olyan román párt is ott lesz a következő törvényhozásban, amit szélsőségesnek mondhatunk?
Az előzetes várakozások alapján kettő kellett volna legyen. Itt ugye az AUR, tehát a Románok Egyesülésért Szövetség volt az, ami 4 évvel ezelőtt nagy meglepetésre bejutott a román parlamentbe, akkor ők 9% fölötti eredményt értek el, és akkor is kicsit hasonló volt a helyzet, mint most a meglepetés elnök jelölte, hogy a mérések őket nem helyezték a parlamenti küszöb fölé, aztán az utolsó 1-2 hétbe kezdtek a küszöb környékére érkezni, és aztán a választáson 9%-ot értek el. Ez a párt ugye a Giorgia Simion nekik az elnökük, és ők most európai, kicsit helyezzük őket el, a Giorgia Meloni vezette Európai Párt Szövetségnek a tagjai. Az Európai Parlamentben ehhez a frakcióhoz tartoznak. Azt tudtuk, hogy az ő népszerűségük megnőtt, tehát ilyen 15-20% körülre lehetett őket mérni, tehát ehhez képest ugye a várakozásoknak megfelelően szerepeltek 18-19% körül. Itt azért nem mondok pontos számokat, mert ugye a képviselőház és a szenátusban különböző arányba szavazták be a pártokat, tehát ilyen apró lehetnek. Tehát az, hogy az AUR ezt a szintet elérte, az nem meglepetés. Ugye nekik voltak belső válságaik az elmúlt években, és kivált belőlük egy markáns megnyilatkozásairól híres képviselőnő, Diana Sosoáke, aki most egyébként európai parlamenti képviselő, mert bejuttatta. Ő aztán alapított egy saját pártot, az SOS Romániát, ugye ez az ő vezeték nevéből jön ez az SOS, és ők bejutottak az Európai Parlamentbe, tehát az, hogy ők most bejutottak a román parlamentben is, az sem meglepetés. Ugye egy 7% körüli eredménnyel jutottak be, ez teljesen a várakozásoknak megfelelő. Ami meglepetés az elmúlt egy hét fényében már nem, de azelőtt az lett volna, hogy egy teljesen új párt, ugye a Fiatal Emberek Pártja, POT rövidítéssel, szintén bejutottak a parlamentbe. Róluk nagyon keveset tudni. Fiatal hölgy a párt elnök, Marilena Gavrilă, aki korábban AUR képviselő volt, tehát azért, hogy mondjam, nem túl messze nyilvánvalóan az AUR-tól, és őket tekinti úgy a román közvélemény, hogy a Călin Georgescu pártja, ugye Călin Georgescu jutott be meglepetésre a román elnökválasztás második fordulójába, megnyerve az első fordulót. Georgescu ugye neki a kommunikációjában az fontos, hogy ő pártokon kívüli pártoktól független, éppen ezért hivatalosan nem vállalta föl ezt a POT nevű pártot, de a hírek azért arról szólnak, hogy ez a párt viszont egyértelműen hozzá köthető, úgyhogy ezt a három pártot így egységbe kell valóban kezelnünk, és hogyha összeadjuk az ő szavazatuk arányát, akkor azért 31-32%-nál állunk meg. Tehát Romániában úgy tűnik, hogy a rendszerellenes, szélsőséges, radikális, szuverenista, még nagyon sok jelzőt rájuk tudunk aggatni, ezek a pártok a parlamenti mandátumoknak körülbelül az 1/3-át megszerezték ezen a választáson.
De nézzük a többieket. Azok, akik hagyományos pártok, azok, akik kormányon vannak, hagyományos pártok, ők hogyan szerepeltek? Az elnök elnökválasztáson nem jól, egy héttel később hogyan?
Igen, itt, hogyha az elnökválasztás meglepetés leszámítjuk, akkor tulajdonképpen az, hogy a szociáldemokrata párt, ami most ugye kormányon van, és ők adják a miniszterelnököt is a Márcsai Csolákú személyében, az, hogy ők megnyerték ezt a választást, az nem meglepetés, de ugye az elnökválasztáson egy héttel ezelőtt ők csúnyán leszerepeltek, hiszen a jelöltjük nem jutott be a második fordulóba, ő akkor ugye 19%-ot szerzett csupán, hát most ehhez képest valamelyest javítottak, 23%-ot kaptak, ez egyébként még mindig egy rossz eredmény ennek a pártnak. Tehát azért a szociáldemokrata párt hagyományosan a legnagyobb román fősodorbeli párt, most is azok maradtak, csak nagyon alacsony szavazatszámmal, tehát ők úgy képzeljük el, hogy 2016-ban ők 45%-ot szereztek. Nyilván ez sokkal alacsonyabb részvételi arányban, mert ez a párt nagyon jól tudja mozgatni a saját szavazóbázisát, de hogyha megnő az országos részvétel, és nem csak a nagyon hű párt szavazók mennek el a választásra, akkor bizony bajba szokott kerülni. Hát most is egy viszonylag magas részvétellel, 52,5%-kal zárult ez a parlamenti választás. Ilyen magas részvétel parlamenti választáson 2004 óta nem volt, csak hogy helyezzük ezt is kontextusba. És ilyen körülmények között értek el ők 23%-ot, ami ismétlem nem egy jó eredmény nekik, viszont a múlt heti elnökválasztási kudarc fényében mindenképpen egy kármentés. És egyébként az új hírek szerint Márcsai Csolákú hiába mondott le a pártelnökségről egy hete. A párt vezetőtestületei meggyőzték, hogy maradjon mégis a párt élén. Erről még hivatalos bejelentés nincs, de minden jel erre mutat. Tehát ők megnyerték ezt a választást. A másik kormánypárt, ugye a Nemzeti Liberális Párt, akik szintén nagyon leszerepeltek egy hete, hiszen az ő pártelnökük és jelöltjük nemhogy nem jutott be a második fordulóba, de a közelébe se került, 8%-ot kaptak csak. Tehát az is egy nagyon csúfos szereplés volt, ott ugye gyorsan le is mondott a pártelnök, egy új ideiglenes pártvezető, Ilie Bolozsán lépett a helyére, aki hát egy erőteljes médiakampányba kezdett, és egy hét alatt tulajdonképpen teljes váltást ígért a párt híveinek. Hogy ez okozta azt, hogy a kármentés az elég jól sikerült, vagy az, hogy ugye megváltozott tulajdonképpen a tétje is ennek a helyzetnek, most már azért a helyi vezetők, a polgármesterek, megyei elnökök sokkal inkább beleadtak mindent ebbe a kampányba. A Nemzeti Liberális Párt 13-14%-ra vissza tudott kapaszkodni. Ez megint csak szintén egy rossz eredmény ennek a pártnak, hiszen ez a párt idén júniusban az önkormányzati választásokon 28%-ot szerzett. Tehát azért képzeljük el, ahhoz képest ez is egy nagyon-nagyon rossz eredmény, de a múlt heti 8%-hoz képest azért legalább ott vannak a víz felszínén, és ami nekik nagyon-nagyon fontos volt, hogy még ha nem is sokkal, 1-2%-ponttal, de meg tudták előzni azt a Mentsétek meg Romániát szövetséget, az USZIR-ét, amelynek ugye a jelöltje Elena Lászkóni bejutott az elnökválasztás második fordulójába. Tehát ennek a két adatnak a fényében nyilvánvalóan látszik az, hogy a PNL-nek, a liberálisoknak a szavazói az elnökválasztáson átszavaztak Lászkónira, mert egészszerűen a saját pártelnökük annyira nem győzte meg őket. Most viszont egy részük a parlamenti választáson visszatért a párthoz, és ezzel az 1-2%-ponttal a nemzeti liberálisok mégiscsak megelőzték ugye a Lászkóni pártját, és ez majd a későbbiekben nyilvánvalóan a kormányalakítási tárgyalásoknál fontos lesz. Tehát az USZIR-re is tulajdonképpen ő is rossz eredményt ért el, hiszen az elnökválasztási 19%-hoz most ez a 13%, ez azért valamelyest csalódás. És akkor ott van még ugye az NMDS, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, amely a ilyen magas részvételi arány mellett is jó eredményt tudott elérni. Ugye 6,5% körüli, nem tudom most hirtelen a végleges számokat, de mint egy 590 000 szavazatot szerzett az NMDS. 2004 óta nem kaptak ilyen sokat szavazatszámban. Akkor sem sokkal többet, akkor csak olyan 630 000-et, és arányában 2000 óta nem kapott ennyit egyébként az NMDS parlamenti választáson, de hát ugye 2000-ben, 2004-ben más volt a magyaroknak a lélekszáma is Romániában, tehát teljesen máshoz viszonyítunk ugye 20 év alatt, 25 év alatt, tehát ez mindenképpen egy nagyon-nagyon jó eredmény, és egyébként még egy érdekesség, ugye a megyei részvételek, általában a magyarok által nagyszámban lakott megyék azok a részvételi rangsornak a közepén vagy a végén helyezkednek el, most pedig országos első lett Hargita megye, amely ugye 85%-ban magyarok lakta megye, 58%-os országos részvétellel az országos 52%-hoz képest kiemelkedő, és a többi megye is, ahol a magyarok nagy számban laknak, Kovász, Maros, Bihar, Szilágy, a választási részvételi rangsor elején helyezkedtek el, tehát egyértelműen látszik azt, hogy a magyarok nagyon sokkal jobban mozgósultak erre a választásra, mint a románok. Nagyon megijedtek, az az igazság a Kölin Georgescu jelenségtől, attól, hogy a neofasiszta legionárius jelöltek, pártok azok ekkora erőt képviselnek, és ilyen sikeresek lehetnek, és ez az ijegység, ez a félelem, ez nagyon-nagyon nagy számba vitte el őket az urnákhoz. Minden jel arra mutat, hogy olyanok is szavaztak most, akik akár 15-20 éve már csalódtak a politikában, nem voltak szavazni, de most ez a mostani helyzet ez mozgósította őket.
Ön szerint az RMDSZ-nek ehhez van-e köze a mozgósításnak, vagy önmagában a politikai aktuál helyzet vitte el ezeket az embereket szavazni?
Természetesen van köze, tehát ilyet nem mondhatnánk, hogy nem lenne köze. Az RMDSZ azért már régóta felhívta arra a veszélyt, hogy az AUR, mint párt, az bár ugye a román közvéleményben ők kevés nyíltan magyar ellenes kijelentést tesznek, mert ők inkább másra helyezik a hangsúlyt, éppen ezért nagyon fontos, hogy ez a 3 millió szavazó, mert egyébként összesen, ha összeadjuk a 3 román szélsőséges párt eredményét, 3 millió szavazóról beszélünk, ezek nem mind magyar ellenesek. Van köztük csalódott ember, van köztük olyan ember, aki az összes román pártot elutasítja, valami mást akar, elege van abból, hogy egy helyben topogunk, elege van abból, hogy mindegyik párt ugyanazt mondja, stb. Tudnánk ezt folytatni, nagyon sok minden van. Itt az a veszélyes ezekben a pártokban, hogy ha közhatalmat kapnak, akkor azért látszik, hogy olyan emberek bújnak meg a soraik között, vagy nem is bújnak el annyira, akik az elmúlt évtizedekben nyíltan magyar ellenesek voltak, őket is fel tudnánk itt sorolni, akiknek az egész pályájuk, az egész karrierjük arra épült, hogy a megszerzett jogokat valahogy leépítsék. És az a nagyon veszélyes, hogyha ők hatalomra jutnak, akkor valóban visszafordíthatják az időkerekét, és visszamehetünk oda, ahol a 90-es években indult a romániai magyar közösség. Ezt azt gondolom, hogy megértették a magyarok, de ezt a rendjét el is mondta, tehát azért ez nagyon erőteljesen az elmúlt 1-2 évben már benne volt a közbeszédben, az RMDSZ felhívta erre a veszélyre a figyelmet. Különbség az, hogy most az elnökválasztás sokszerű eredménye, az még azokat is felébresztette, akik esetleg erre csak legyintettek, hogy hát nem olyan nagy ez a veszély. Hát most azért úgy tűnik, hogy mégiscsak sokkal közelebb van, mint ahogy gondoltuk.
Az RMDSZ eredményeiről még részleteiben beszéljünk, itt a képviselőház és a szenátus tekintetében, hogy mit jelentenek ezek a számok. Most úgy tűnik, míg ezek nem végleges számok, de majd mondja el, legyen kedves ön is, hogy a képviselőházban 22 mandátumot szereznének, vagy szereznek, ami egyel több, mint az előző ciklusban, a szenátusban pedig várhatóan 10 szenátoruk lehet, ami egyel több, mint az előző ciklusban. Mit szól ezekhez a számokhoz?
Valóban mindenki ezeket a számokat mondja, azért nem tudok végleges eredményt, mert nincs. Tehát 99,99%-os eredmények vannak. Valóban ezek a mandátumszámok lesznek egyébként, tehát ebben már változás nem lesz. Abban lesz változás, hogy ezek a mandátumok melyik megyében kerülnek kiosztásra. Mert ugye itt megyei listák vannak, tehát egy-egy választókerület az egy-egy megye, illetve az a diaszpóra, tehát a külföld az is egy választókerület, tehát úgy kezelik ebből a szempontból, mintha egy külön megye lenne. És ugye itt arányos választási rendszerről beszélünk, tehát megnézik azt, hogy mely pártok lépték át az 5%-os parlamenti küszöböt, és amelyek pártoknak az eredményei ez alatt vannak, azokat a szavazatokat ugye kiosztják szintén arányosan a parlamentbe jutott pártok között. Ráadásul ugye töredékszavazatokról is beszélünk, tehát itt megnézik, hogy mi a választási koeficiens, tehát hány szavazatra van szükség egy képviselői mandátumhoz, illetve egy szenátori mandátumhoz. Ezeket kiosztják megyei szinten a pártoknak, tehát megnézik, hogy egy párt megyei eredménye hányszor teljesíti ezt a koeficienst, annyi mandátuma lesz, és akkor ugye mindenkinek lesznek töredék szavazatai, ezek pedig felmennek egy országos kosárba, ezek a töredék szavazatok, és ott a D'Hondt módszerrel, ezzel a matematikai módszerrel, amit egyébként több ország választási rendszere, nagyon sok ország választási rendszere használ, ez egy matematikai formula, ezzel osztják ki a maradék mandátumokat, tehát kezdik nézni, hogy kinek van a legtöbb maradék, a melyik megyében, és akkor egy ilyen formula segítségével kiosztják, és ezért van az, hogy tulajdonképpen egy szavazat ide vagy oda egy megyébe, akár eldöntheti azt, nem azt, hogy egy párt hány mandátumot kap, de azt igen, hogy azt melyik megyébe kapja. És pontosan ezért ezek a töredék szavazatok, töredék mandátumok, ezek csak akkor lesznek biztosak, amikor a választási hatóság valóban kiosztja, ugye elvégzi ezt az osztást, kiosztja a mandátumokat, és akkor derül ki, hogy pontosan melyik megyébe lesznek ezek. Itt vannak már különböző formulák, a román pártok próbálták ezt lemodelezni, de ahány modellezés annyiféle, éppen ezért egyelőre nem beszélünk még arról, hogy pontosan melyik megyében lesznek ezek. Engedjen meg még egy érdekességet, ugye az RMDSZ minden megyében állított listákat, képviselőházi és szenátusi listát. Pontosan ezért fontos ez, mert az már az elmúlt választásokon is így volt, hogy egy-két ilyen, hogy mondjam, szerencse mandátum az beesett. És akkor olyan emberekből lett képviselő a szenátor, akik igazából nem túl nagy eséllyel indultak. De most azért látszik, hogy ez milyen fontos, mert ez a fiatal emberek pártja, a POT, ugye, ami átlépte a az 5%-os parlamenti küszöböt, ez nem állított minden megyében listát, mert egyszerűen nem volt meg hozzá az emberi erőforrása, annyira kicsi párt, és bizony kiderült, hogy olyan megyében is mandátumot kellene szerezzenek, ahol nekik nincsen listájuk. És akkor azt a mandátumot képzeljék el a kedves hallgatók, hogy ki fogják sorsolni. Tehát lesz egy parlamenti mandátum, amit kisorsolnak azon pártok között, amelyek abban a megyében állítottak listát, mert az a párt, aminek abban a megyében járna egy mandátum, az nem állított abban a megyében listát. Ezért fontos minden egyes megyében listát állítani, mert egy-két ilyen mandátum minden esetben beesik. Hát volt már az NMDSZ-nek képviselője, például a diaszporából is, külföldi választókerületből, volt éppenséggel Krassó-Szörény megyéből, tehát olyan megyékből, ahol alig élnek magyarok, de minden megyében állít a szövetség listát, és ezért most is lesz ilyen mandátum, még nem tudjuk, hogy melyik megyében.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést I.S. Gergely erdélyi politológussal, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársával.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
Milliárdos pályázati lehetőség, mikro-, kis- és középvállalkozásoknak 19%-kal drágultak a lakásbiztosítások, felvette a csárdástánc hagyományát a Szellemi Kulturális Örökség listájára az UNESCO. Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Petruskó Norberttől hallják. 48 milliárd forint vissza nem térítendő eszközbeszerzési és technológiafejlesztési támogatásra pályázhatnak a mikro-, kis- és középvállalatok, a Demján Sándor 1 plusz 1 KKV beruházás élénkítő támogatási programban, jelentette be Szabados Rihárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára. A 8 plusz 1 pontból álló Demján Sándor programon belül meghirdetett visszanemtérítendő támogatást biztosító beruházás élénkítő programmal a kormány célja, hogy ezek a beruházások jól hasznosuljanak és támogassák a gazdaság növekedését. A programban 5 és 200 millió forint közötti összegre pályázhatnak cégek, amit objektív kritériumok alapján fognak elbírálni. A várakozások szerint a programra nagy lehet az érdeklődés. Országos plakátkampányt indít az Egészségablak applikáció időpontfoglalás funkciójának népszerűsítésére a Belügyminisztérium, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. A plakátokat kihelyezik a közhivatalokban, a kormányablakokban, az egészségügyi intézményekben és a postahivatalokban, valamint a felsőoktatási intézményekben is annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a digitális egészségügyi időpontfoglalás lehetőségéről, így csökkenjenek a várakozási idők, közölte Rétvári Bence. Ez annál is inkább szükséges, mert az egészségügyi szolgáltatásokon belül az emberek leginkább az időpontfoglalási rendszert szeretnék egyszerűbbé, könnyebbé és gyorsabbá tenni, mondta hozzátéve, hogy az applikáció időpontfoglalási funkciója a szakellátás a szakrendelők területén, vagyis a járóbetegellátásban működik. Mára már 144 rendelőbe lehet az alkalmazáson keresztül időpontot foglalni, több mint 3000 szakrendelésre. 19%-kal nőtt őszig a lakásbiztosítások díja az előző év azonos időszakához képest, a fogyasztóbarát otthonbiztosítások átlagdíja 22%-kal kedvezőbb a lakott, teljes körűen biztosított ingatlanok éves átlagdíjánál, a Magyar Nemzeti Bank harmadik negyedévi adatai alapján. Az idei első két negyedévben a díjnövekedést visszafogta a márciusi lakásbiztosítási kampány, de a harmadik negyedévben emelkedést mutatnak az adatok. Ekkor már magasabb díjjal lehetett biztosítani egy ugyanakkora biztosítási összegű ingatlant, mint az év első felében. Ezen belül 13 000 forinttal olcsóbb volt a fogyasztóbarát otthonbiztosításokra jutó díj. Az MNB jelezte azt is, hogy egyes biztosítók ajánlatai akár lényegesen is eltérhetnek az átlagdíjakhoz képest. A legszigorúbb nemzetközi előírások betartása mellett zajlik a paksi atomerőmű bővítése, A Paks 2 beruházás, hangsúlyozta Hugyac Attila, a Paks 2 ZRT nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője egy nukleáris ipari nemzetközi konferencián. Kiemelte, hogy a Paks 2 beruházást több nemzetközi nukleáris szervezet is nyomon követi, köztük a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, a Nukleáris Világszövetség, az Atomerőműveket Üzemeltetők Világszervezete. Rendszeresen felkeresik az építkezést olyan vállalatok is, amelyek atomerőmű építésben érintettek, így lehetőség van a tapasztalatok átadására. Ismertette azt is, hogy a két új paksi blokk orosz fővállalkozásban nemzetközi együttműködésben épül, az Európai Uniós közbeszerzési előírásokat figyelembe véve. A beruházás beszállítóit nemzetközi tendereken választják ki. Felvette a csárdástánc hagyományát az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Kormányközi Bizottsága. A Szellemi Kulturális Örökség megőrzéséről szóló egyezmény magyarországi szakmai koordinátora, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum emlékeztet arra, hogy a 18. századi katonai toborzások során kialakult csárdástánc különböző verzióit a mai napig táncolják a magyar nyelvterületen. Magyarország nagy részén, Erdélyben, a Felvidéken és a Vajdaságban. A magyarországi táncházmozgalom hatására az 1970-es évektől felelevenített csárdás hagyomány országszerte különleges helyet foglal el a közösségi alkalmakon és a táncegyüttesek repertoárjában. A Magyarország által benyújtott előterjesztés értékelése során kiemelték a csárdástánc közösségi jelentőségét.
Az időjárásról.
Nyugat-észak-nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, de az ország keleti felén maradhatnak erősebben felhős párás körzetek. Néhol gyenge eső, havas eső, a hegyekben hószálingózás előfordulhat. Pénteken a fagyos, párás, ködös reggelt követően napközben északnyugat felől több felhő és már jelentősebb csapadékmező is érkezik. Többfelé kialakulhat eső, havas eső, elsősorban északon és a hegyekben pedig hó is hullhat. Többfelé feltámadhat a délies szél, a maximumok 1 és 7 fok között alakulhatnak.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Thank you.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést a romániai parlamenti választásról I.S. Gergely erdélyi politológussal, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársával.
De azt meglepetésnek gondolná, ha például a bukaresti, a sajtóban lehet olvasni, hogy mondjuk Bukarest esélyes lehet egy ilyen mandátumszerzést, az meglepetés, vagy ezt pusztán matematika az alapján, amit az előbb elmondott?
Pusztán matematika, tehát minden meglepetés lesz, éppen ezért az a megye, ami végül be fog futni, az összességében nem lesz meglepetés. Itt lehet olvasni Jálomica megyét, ami Bukarestről nem messze van, lehet valóban olvasni Bukarestről, lehet Vaslui megyéről, ami Kelet-Románia, ez a moldáv határ mellett, de mondom, ez a matematikai képlet lesz egy ilyen mandátum, ami, hogy mondjam, olyan megyéből, ahol tulajdonképpen egy tucat magyarnál több nem él.
Menjünk olyan értelemben tovább, hogy mi várható most ezek eredmények fényében. Ki lesz az a párt, egyedül senki, de az a pártszövetség, akik kormányt alakíthatnak, és egyáltalán Romániában hogyan működik mindez? Tehát itt a matematikai törvényszerűség adja meg a kormányalakítás lehetőségét, vagy majd a jövő héten, vagy hétvégén megválasztott elnök az, aki felkérhet pártokat arra, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat a kormányalakításra?
Nagyon fontos az, hogy a Romániában az államfő kéri fel a miniszterelnök jelöltet, de utána már nem mondathatja le. Tehát éppen ezért nagyon fontos a jövő vasárnapi elnökválasztás, ami egyébként nem egy lefutott dolog, tehát azért itt nem egyértelmű, hogy melyik jelölt lesz a győztes, és ez meghatározhatja a kormányalakítási tárgyalásokat is. Az államfő bárkit felkérhet tulajdonképpen miniszterelnök jelöltnek, még csak az sem korlát, hogy esetleg valamelyik pártnak ő legyen a megnevezett miniszterelnök jelöltje, sőt az se korlát, hogy a parlamentnek a tagja legyen. Sőt az se korlát, hogy egy pártnak a tagja legyen, tehát azt is megteheti az államfő, hogy például egy párton kívüli miniszterelnök jelöltet kér fel, bárkit tulajdonképpen. Ez egy nagyon érdekes dolog. És aztán ennek a miniszterelnök jelöltnek a feladata lesz, hogy bizonyos határidőn belül parlamenti többséget kovácsoljon maga mögé, és kérjen egy bizalmi szavazást a kormányának a parlamentben. Tehát nyilvánvalóan az diktálja a logika, hogy olyas valakit kérjen fel az államfő, aki képes erre, és ezért nem mindegy, hogy ki lesz. Hogyha Elena Lászkóni lesz az államfő, akkor nyilvánvalóan, hogy a szélsőségesek közül nem fog senkit felkérni, hanem valakit abból tehát a négy másik bejut ott párt közül. Nyilvánvalóan itt a második forduló után el fognak kezdődni a koalíciós tárgyalások. Az USZERÉ, a Nemzeti Liberálisok, az RMDS már jelezték, illetve a Szociáldemokrata Párt is jelezte, hogy tulajdonképpen készen áll ezekre a tárgyalásokra, mert ez a négy párt tudna is stabil többséget nyilván a parlamentben maga mögé kovácsolni, de ehhez az kell, hogy Lászkóni nyerjen. Ha Karin Georgescu lesz az államfő, akkor igazából totálisan kiszámíthatatlan, hogy mi fog történni, mert erről egy szót nem ejtett el az elnök jelölt. Feltételezzük, hogy azon pártok közül választana valakit, akit ugye, akik őt támogatják, tehát a három szélsőséges párt közül. Itt a gond az, hogy nekik csak 33%-uk van a parlamentben, és akkor ugye a kérdés az, hogy mi történhet. Több minden történhet. Ugye a legnagyobb párt, a Szociáldemokrata Párt, ők nem mondták azt, hogy melyik elnökjelölt mellé állnak a második fordulóban, nagyon óvatosak ezzel kapcsolatban. Tehát még azt mondta ugye Márcsa Csolákok, hogy nem lépnek szövetségre az AU-ral, de itt elképzelhető egy kisebbségi kormánynak is akár a külső támogatása. Volt erre példa a román politika történetben, amikor egy olyan pártszövetség kezdett kormányozni, amelynek tulajdonképpen nem volt parlamenti többsége, és külső támogatónként egy párt, adott esetben épp a szociáldemokraták, adtak egy ilyen parlamenti támogatást nekik, tehát a fontos törvénytervezeteiket megszavazták, cserébe nyilván kértek ezért valamit, de formálisan nem voltak tagjai a kormánynak. Tehát sajnos nem zárható ki egy ilyen forgatókönyv, illetve hogyha tényleg Georgescu nyer, akkor az a forgatókönyv sem zárható ki, hogy akár addig erőlteti ezt a dolgot, tehát olyan embert kér fel esetleg miniszterelnök jelöltnek, aki később ugye nem tud magának parlamenti többséget csinálni, hogy ebből akár előrehozott választás is lehet. Hogy lehet? Úgy lehet, hogyha két alkalommal megbukik egy bizalmi szavazáson ez a bizonyos miniszterelnök jelölt, tehát felkéri valakit, beterjeszti a kormánylistát és a kormányprogramot, ezt a román parlament elutasítja, utána felkér más valakit az államfő, az szintén beterjeszti saját programot, azt is elutasítja, a román parlament, és akkor ebben az esetben feloszlathatja a parlamentet az államfő, és előrehozott választásokat írhat ki. Ugye nyilván ez azért egy veszélyes forgatókönyv, mert ebben a felfokozott politikai helyzetben, mire ide eljutunk, addigra akár a szélsőségesek meg is növelhetik a támogatottságukat, és még nagyobb arányba juthatnak be a román parlamentbe, ez pedig nyilván egy aduász lehet az államfő kezébe. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy jövő vasárnap kinyeri meg az elnökválasztásokat, mert ez nagyban befolyásolhatja a kormányalakítást is. Hogyha nagyon leegyszerűsítjük a dolgot, akkor eldöntheti azt, hogy a nyugatbarát, mérsékelt, fősodorbeli pártok alakíthatnak-e kormányt, vagy pedig, hát azt nem mondom, hogy a szélsőséges pártok, hanem azt mondom, hogy tulajdonképpen egy káoszba süllyed az ország, mert hogy abból mi sül ki, azt elképzelni sem tudom.
Az ön által felvázolt koalíciós lehetőségről Lasconi elnökjelölt is beszélt, amiben az RMDS is benne lenne, és erre a négy pártra azt mondja, hogy egy Európa-barát nemzeti egységkormány lehetne mindez. Ez egy mondat, amit akarok tőle idézni, a másik pedig az, hogy a üzent a beszélgetésünk reggelén, biztos találkozott már vele, mi kedden délelőtt rögzítjük ezt a beszélgetést, tehát Elena Lasconi üzent az erdélyi magyaroknak, ebben megköszönte Kelemen Hunor támogatását, mert hogy egy nappal korábban Kelemen Hunor nyilatkozta, hogy az RMDS arra kéri a támogatóit, hogy Lasconira szavazzanak, és egy mondatot szeretnék idézni az elnökjelöltől, azt mondja, egy demokrácia akkor igazán erős, ha tiszteletben tartja a kisebbségeit, mi románok és magyarok erősebbek vagyunk együtt, és egy olyan Romániáért dolgozom, amely minden polgárái nemzetiségtől függetlenül. Mit szól ehhez az üzenethez, mit szól ehhez a gesztushoz?
Hát én azt gondolom, hogy ez az üzenet mindenképpen szükséges volt. Tehát azért lássuk azt be, amikor Kelemen Hunor azt mondta, hogy az RMDS arra biztatja a magyarokat, hogy szavazzanak Elena Lasconina, mert ő a kisebbik rossz, akkor ebben az is benne van, hogy azért az USZERE és Elena Lasconi, hát Elena Lasconi önmagában soha nem mondott semmit tulajdonképpen a magyaroknak, az USZERE-nek viszont voltak azért barátságtalan törvénykezdeményezései, megjegyzései, és azért a magyar közösség körében ez a párt, ez jóval kevésbé elfogadott, vagy a vele való koalíció kötés is azt mondom, hogy jóval kevésbé elfogadott, mint például a többi román párttal, tehát itt a fősodorbeli pártokról beszélek. Éppen ezért ez egy nagyon nehéz helyzet az RMDS-nek és a magyaroknak is, hogy Georgescu nyilvánvalóan elfogadhatatlan, de hogy Lasconi sem egy túl népszerű jelölt. Tehát azért fönnáll az a veszély, hogy a magyarok esetleg úgy gondolják, hogy inkább nem élnek a szavazati jogokkal az elnökválasztás második fordulójába, és éppen ezért tartom nagyon szükségesnek és előremutatónak, és talán még a hét során nem is elegendőnek ezt az üzenetet, de legalább mondott valamit Elena Lasconi, valamit fel kell mutatni a magyaroknak ettől az elnökjelölttől, hogy valóban többen menjenek el szavazni vasárnap, és megszavazzák Elena Lasconit, mert ahogy mondtam, azért az elnökválasztás szoros lesz. Tehát most azért ez nem egy nagyon sima dolog, és bizony szükség lehet a magyaroknak a szavazataira is, hogyha nem azért, mert Elena Lasconit egy ideális jelöltnek tartják, akkor azért, mert ahogy az eddigiekben megbeszéltük, az RMDS másképp tulajdonképpen nem kerülhet kormányra. Csak úgy, ha Elena Lasconi győz. Hiszen akkor lehet egy olyan miniszterelnök jelölt, ami aztán ezeket a pártokat maga mögé tudja állítani. Ha Georgescu győz, akkor nem tudjuk, hogy mi fog történni, de az biztos, hogy az RMDS-szel senki nem fog számolni a kormányalakítási tárgyalások során. Tehát ezért nagyon fontos volt ez, hogy legalább valamit mondott Lasconi, ami egyébként neki annyira nem lehet nehéz, hát hiszen az USZERE mégiscsak egy Európa-barát párt, egyébként az Európai Parlamentben ők valóban a liberális frakcióban ülnek, ugye a korábban ALDE-nak nevezett most a New Europe nevű frakcióban, de azért a pártnak a politikája, meg magának Lasconinak is, ők azért nagyon sokat hangsúlyozták a kereszténységet, a hagyományos értékeket, mert látják azt, hogy egyébként erre a fajta progresszív irányzatra Romániában nincs olyan nagy igény, tehát egyébként belőlük ki is vált egy kisebb párt, és ők képviselik most ezt a nagyon progresszív szárnyat. Ők egyébként 3%-ot értek most el a választásokon. Nekik ugye a vezetőjük, a Mikus Stefanus, ő függetlenként bejutott egyébként az Európai Parlamentbe júniusban, de csak 3,7% körüli eredménnyel. Tehát ez egy jóval kisebb réteg, és azért az USZERE nagyon színes párt. Tehát azért a vélekedések ellenére ő nem az a klasszikus nyugat-európai liberális párt, mert erre egyszerűen nem lenne 19%-nyi igény Romániában. Elena Lasconi nem rég van az országos politikában, csak egy fél éve. Nem sok mindent tudnak róla az erdélyi magyarok, és mindenféleképpen szükség van az ilyen és ehhez hasonló üzenetekre. Én megmondom őszintén, még egy picit ennél többet várok tőle vasárnapig, hogy tényleg mozgósítani tudja a maga mellé a magyarokat.
De most egy picit viccesen kérdezem, de mire számít még Medvetóban fog fürödni Szovátán, vagy megmássza a Hargitát, magyarul kezd el beszélni, székelyhimnuszt énekel, vagy meddig mehet el a politikai üzenet, vagy mire gondolt, tehát valami konkrét ígéretet kellene tennie, gesztusokat kellene tennie?
Romániai magyar nyilvánosságban nagyon nagyot futott az a törvénytervezete, ami ugye a közigazgatási átszervezésről szól. Ezeként ez a párt egyik képviselője nyújtotta be a román parlamentbe, és ugye röviden arról szólna, hogy a mostani megyerendszert megszüntetnék, és jóval nagyobb megyéket alakítanának ki. Ez tulajdonképpen megszűnne Hargita, Kovászna, Maros megye, és egyetlen közigazgatási egységbe se lenne magyar többség. Az, hogy most ők ezt mennyire gondolják komolyan, szerintem annyira nem, viszont a közvélemény számára ez a törvénytervezet hozzájuk köthető, velük azonosítható. Például ettől egy elhatárolódást várnék René Lászkonitól, és miért is ne, egy személyes látogatás is, akár Székelyföldön, akár egy személyes sajtótájékoztató Kelemen Hunorra, bármi, ami azt mutatja, hogy a sajtóközleménynél jobban érdekli az az 590 ezer szavazat, amit az RMDSZ kapott most a parlamenti választáson például. Neki néhány százezer magyar szavazat az kulcsfontosságú lehet a győzelembe. Tehát ennyit megérhet, azt gondolom.
Nyilván nem jós, de kíváncsi vagyok, hogy mire számít vasárnap. Annyit mondott már, hogy szoros lesz, de mit gondol, mi várható vasárnap?
Biztos, hogy nem tudom ezt most megmondani. Ugye itt nagyon fontos az, hogy nézzük meg, tulajdonképpen az elmúlt két hétvégének a választásain szinte hajszára ugyanannyi volt a részvétel, 52,5% körül alakult mind a két vasárnap, de általában az elnökválasztások második fordulójában ennél az első fordulóhoz képest van egy erőteljes növekedés. Tehát a második fordulóra az a jellemző, hogy olyanok is elmennek szavazni, akik az első fordulóban nem voltak. És az a nagy kérdés, hogy melyik jelölt irányába lesz itt ez a népi megmozdulás, hogy így fogalmazzak. Ez egyébként legutóbb 2014-ben volt nagyon látványos, amikor ugye Klaus Johannis győzött, és amikor még este 9 órakor is hosszú sorok álltak a szavazókörök előtt, mert mindenki szavazni akart. 65% körül alakult akkor a részvétel az 52-höz képest, ami most volt az első fordulóba. Mindenképpen azt várom, hogy megnő a részvétel, olyanok mennek el szavazni, akik egyébként nem egyik vagy másik pártnak a szavazói, sőt, még csak az első fordulós jelöltek sem voltak annyira elégedettek, nem tetszett nekik egyik se annyira, hogy elmenjenek, de most, amikor az országnak tényleg a sorsáról van szó, amikor egyszerű úgymond a választás, mert két jelölt van, eléggé különböznek egymástól ahhoz, hogy könnyen lehessen hozni, azt gondolom, egy döntést, és ezért nagyon sokan megmozdulhatnak, éppen ezért teljesen kiszámíthatatlan, én azt gondolom, a helyzet. Az is benne van, hogy olyan sokan mozdulnak meg az Európa párti jelölt mellett, hogy nagy fölénnyel nyer, de az is lehet, hogy Elena Lászkóni nem győz meg elég embert ahhoz, hogy ő egy megfelelő elnökjelölt, nem mennek el annyian, és a szélsőségeseknek erre a mostani hullámára felülve Georgescu megnyeri a választást. Mindkét forgatókönyvet elképzelhetőnek tartom, és érdeklődéssel várom a vasárnapot.
És ön szerint egyébként a magyarok részvétele az biztos, nem biztos, ezért kellene még, hogy Lászkóni megszólítsa a magyarokat, hogy megszólítva érezzék magukat, meggyőzve érezzék magukat. Tehát ez az 590 ezer ember, aki most szavazott, ön szerint a második fordulóban úgy érzi majd, hogy van miért elmennie? Vagy ez egyáltalán nem evidens?
Most kedden délelőtt nagy részük, vagy egy jelentős részük nem menne el szavazni. Tehát annyira nem meggyőző jelölt számunkra Elena Lászkóni, hogy vagy nagyon azt kell tudatosítsák magukba, hogy nem volt elég most a vasárnap a parlamenti választáson az RMDSZ-re szavazni, és ezzel megakadályozni azt, hogy a szélsőségesek többséget kapjanak, hanem ehhez a munkát idézőjelbe be kell fejezni, és Georgescut ki kell ütni az államfői székből, ehhez el kell menni szavazni, és befogott orral rá kell szavazni arra a jelöltre, aki egyébként eddig az ön által említett mostani üzenetén kívül soha egyetlen megnyilvánulása sem volt, és az a pártjának is eléggé ambivalens a viszonya a magyar közösséggel, de ez kell ahhoz, hogy Georgescuból ne legyen államfő, hogy ezt a gondolatot a magyarok magukénak érezzék, ahhoz azt gondolom, hogy még szükség van ezen kívül a gesztusra a Lászkónitól.
Annak van-e jelentősége ön szerint, hogy egy férfi és egy nő a két elnökjelölt. Romániában volt-e már női elnök, és ismer-e esetleg ilyen kutatást, hogy emberek azért szavaznak, vagy nem szavaznak egyik jelöltre, mert mi a neme?
nem ismerek ilyen kutatást, de én hátránynak tartom sajnos, hogy Elena Laskoni nő ebből a szempontból, mármint úgy tartom hátránynak, hogy én magam nem, de a társadalom jelentős része hátránynak tartja, tehát ilyen alapon egy hátránnyal indul ebben a versenyben. Nyilvánvalóan az ő pártja támogatói számára ez nem gond, azt gondolom, hogy még vannak olyan szavazók, akik számára ez nem gond, de sajnos lehetnek olyanok is, akik egyébként nem értenek egyet a Karin Georgescu-val, meg általában véve a szélsőségesekkel, tehát mondjuk valamelyik fősodorbeli párttal szimpatizálnak, de női elnököt nem tudnának elképzelni, mert egyébként még nem volt. Elnök jelölt volt második fordulóban is ezelőtt 5 évvel a Viorica Dencsülő, de annyira esélytelen volt, annyira egyértelmű volt, hogy Klaus Johannis győzni fog, hogy akkor ez nem volt annyira nagy téma. Sajnos ez ma még azt gondolom, hogy hátrány Romániában.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben I.S. Gergely erdélyi politológust, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársát hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő, a hamarosan kezdődő adventi gondolatokkal a végéhez ér. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Rádiónkat pedig akár okostelefonjukon is hallgathatják, hiszen már saját mobilapplikációnk is van. Most búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra!
Adventi gondolatok.
Tarpai József a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület elnökének adventi gondolatai következnek.
Számunkra az advent az tényleg mindig várakozás. Mi a családunkkal részt veszünk mindig a nagycsaládos advent játékon, és minden nap van egy feladat, amit a család együtt old meg, és tulajdonképpen mindenki várja már ugye Mikulás után a Szentestét, Jézusnak a megszületését. Mindig beszélünk a családdal együtt, imádkozunk együtt. Nagyon fontos számunkra, hogy mikor karácsony van, akkor együtt legyen a család. Többször megkérdezte a kislányom Johanna, hogy apa, mit szeretnék karácsonyra? Erre mindig az a válaszom, hogy azt szeretném, hogy együtt legyen a család, együtt ünnepeljünk, és nyilván mindenkinek most itt Kárpátán talán az a legfontosabb, hogy békesség legyen. Ezt várjuk, békesség az országok között, békesség a emberek között, és én azt gondolom nagyon fontos, hogy az emberek megbocsássanak egymásnak, és béke legyen a szívünkben. Számunkra ez jelenti az adventi időszak.
Tarpai Józsefet, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület elnökét hallották.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.